Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Matteo Ricci halála után Longobardi előjárósága idején a kínai jezsuita misszióban folyt a vita a kínai szokásokhoz való alkalmazkodás módjáról és mértékéről. Közben azonban a külső gondok is sokasodtak. Megjelentek Kínában a dominikánus és ferences misszionáriusok, akik kicsinyes irigységgel szemlélték a jezsuiták sikereit, és ahol lehetett, akadályozták munkájukat. Rómában a következő évtizedekben változó eredménnyel folyt a kínai rítus engedélyezése körüli úgynevezett rítusvita, ami szintén nehezítette a jezsuiták dolgát. De magában Kínában is veszedelem fenyegette ezt a tevékenységet. 1644-ben megbukott az 1363 óta hatalmon lévő Ming dinasztia, Kína új urai, a Manzsu Csin dinasztia vezetői pedig kezdetben ellenségesen tekintettek a jezsuitákra, és kínai keresztény híveikre megvonva tőlük a támogatást, sőt kisebb üldözésekre is sor került. Közben, miután a jezsuiták megvetették a lábukat Kínában, időről időre érkeztek alaposan felkészült rendtagok a birodalomba, hogy folytassák az elődeik által megkezdett missziós munkát, a rendi vezetés pedig elsősorban képzett matematikusok, csillagászok küldését látta célszerűnek. Közéjük tartozott Nicolas Trigault, kínai neve szerint Yin Nige Sibiao, vallon katolikus teológus, természettudós, a Jézus Társasága tagja. Trigault Douai-ban született 1577-ben. Szülővárosában és Rómában a Collegio Romano falai között tanult teológiát, bölcseletet, keleti nyelveket, természettudományokat, 1607-ben pedig az ottani jezsuita misszió megerősítésére Goa és Makau érintésével Kínába indult. Néhány éven keresztül Nanking, Hangzhou és Peking jezsuita közösségeiben dolgozott, közben pedig kiválóan elsajátította a kínai irodalmi nyelvet. A provincia 1613-ban Rómába küldte, hogy a pápa és a Szent Officium előtt számoljon be a misszió eredményeiről, hárítsa el a jezsuitákat ért támadásokat és privilégiumokat, eszközöljön ki a további munkához. Trigault Longobardi tartózkodó magatartása és a domonkosok, ferencesek intrikái ellenére elérte, hogy a pápa engedélyezze a mise kínai nyelven való mondását, a breviárium kínai fordításának olvasását és a jezsuiták számára a kínai öltözék viselését, és Róma elvi jóváhagyást adott a teljes kínai nyelvű szentírás kiadásához, amelynek fordítását még Ricci kezdte el. Ugyancsak küldetés a nyomán született meg a döntés, amely a kínai provinciát önálló rendtartományjá tette. Ezt követően Trigault a kínai missziót népszerűsítő toborzó útra indult. Számos európai fejedelmi udvart, egyetemet, jezsuita kollégiumot keresett fel, adományokat gyűjtött a kínai misszió számára, valamint egy Pekingbe szállítandó tudományos könyvtár anyagát is összeállította, amely több ezer kötetet számlált, közötte teológiai munkák mellett az antika, középkori és a kortárs tudományok legfontosabb munkáit, matematikai, csillagászati, kartográfiai, mechanikai értekezéseket. Trigault egy 22 jezsuita tudósból, csillagászból, matematikusból álló csapatot is megszervezett, melynek tagjai között volt egyebek között két német, Johann Terenz Schreck és Johann Adam Schall von Bell, az osztrák Johann Alberich, az olasz Giacomo Ró, valamint a cseh Venceslaus Kirwitzer, valamennyien képzett teológusok és természettudósok. Trigault velük együtt 1618 tavaszán szállt hajóra Lisszabonban, és a következő évben érkezett vissza Kínába, ahol ezután két évtizeden át az ország déli részének missziós állomásain dolgozott, közben pedig Ricci hagyatékának kiadásán fáradozott, egészen 1640-ben Kantonban megkövetkezett haláláig. Maga Trigault több kínai nyelvű fordítása mellett naptár és térképkészítési munkákat végzett, beszámolókat, történeti műveket adott ki Kínáról és a kínai misszióról, részben nyomtatásban is megjelent levelezése pedig fontos forrás a rítus vita korai szakaszáról. A Trigo által toborzott rendi utánpótlás csapat meghatározó tagja Johann Terenz Schreck volt, kínai nevén Deng Johann Hanpo. Schreck a kiváló botanikus és csillagász Németföldön Konstanzban született 1576-ban. Fiatalon Rómában tanult bölcseletet, klasszikus és keleti nyelveket, csillagászatot, orvoslást és természettudományokat, és fiatal korától egyike volt Galileo Galilei tanítványainak és lelkes tisztelőinek. Ezt követően orvosi praxist folytatva bejárta Európát, 1611-ben pedig az Accademia dei Lincei is tagjai sorába fogadta. Még ugyanebben az évben lépett be a Jézus társaságába, teológiai tanulmányait követően, 1619-ben pedig a kínai jezsuita misszióba utazott. Schreck állította össze azt a korszerű tudományos könyvtárat, amelyet Trigo csoportja vitt magával a nagyútra, és általa került Kínába az első modern csillagászati teleszkóp is. 1623-tól Pekingben dolgozott, ahol Nicolas Lombardi munkatársa volt a kínai naptárrevízió munkájában, melyhez Galilei segítségét is szerette volna megnyerni, de végül meg kellett elégednie Johannes Kepler levelezés útján nyert támogatásával. Schreck pekingi tartózkodása idején adta ki az első a távcsövek elméletét és készítésük gyakorlatát tárgyaló kínai nyelvű könyvet, és több a mechanika és kozmológia kérdéseit tárgyaló szakmunkát, kínai munkatársak segítségével pedig több az európai matematika, trigonometria, a növény, állat és ásványtan, valamint az orvoslás eredményei taglaló kézikönyvet is összeállított, közötte egy Európai elméletek az emberi testről címet viselő összefoglalást. Schreck, aki 1648-ban halt meg Pekingben, missziós működése idején teológiai kérdésekkel szinte egyáltalán nem foglalkozott, azt az elvet ültette át a gyakorlatba, hogy az európai tudomány megismerése szinte már önmagában is alkalmas eszköz a keresztény értékek Kína általi megismerésének és elfogadásának folyamatában. Ugyancsak Trigo csoportjával érkezett Kínába a szintén német Johann Adam Schalfon Bell, kínai neve szerint Tang Ruowang. Schalfon Bell 1592-ben Kölnben látta meg a napvilágot, bölcseletet, teológiát, matematikát, természettudományokat tanult a Collegio Romano falai között, 1619-ben pedig Makau érintésével a kínai jezsuita misszióba utazott. Az 1620-as évek derekán került Pekingbe, ahol Schreck utódaként bekapcsolódott a naptárrevízió munkájába, és asztronómiai szakértőként a császári udvarban dolgozott. A Mandzsú dinasztia 1644-es hatalomra kerülését követően Schalfon Bell, aki az üldözés idején nagy szerepet játszott üldözött rendtársai és a kínai keresztény közösség oltalmazásában, kinevezést nyert a császári csillagvizsgáló élére, elnöke lett a császári asztronómiai bizottságnak, nevelője és közeli barátja az első két mandzsú uralkodónak, és első osztályú mandarin címet is kapott. Sorra megjelenő kínai nyelvű munkáiban a keresztény dogmatika alapjait igyekezett összefoglalni, fő tevékenysége azonban az európai asztronómia eredményeinek tolmácsolása és az uralkodó döntései számára kedvező csillagászati konstellációk fürkészése volt. Túlzott alkalmazkodása, térítői sikertelensége és asztronómiai munkálkodása miatt rendi közössége részéről is sorozatos bírálatok érték, a hatóságok pedig 1661-ben a császár halálával kapcsolatba hozott hibás jóslatai miatt letartóztatták és bíróság elé állították. Felső árulási perében 1665-ben halálos ítélet született, rendtársa Ferdinand Verbiest és a császári család néhány tagjának közbenjárására és több természeti katasztrófa figyelmeztetésére azonban az új, korábban általa tanított nevelt uralkodó, jezsuitákkal rokon szenvező és az európai kultúra és tudomány iránt érdeklődő Kangxi császár szabadlábra helyeztette. A halála következő évben, 1666-ban a pekingi rendházba visszavonulva érte, 1668-ban pedig császári rendelet rehabilitálta. Stahl von Well kínai nyelvű művei közül említést érdemel a Megváltó alakja, a kereszténység eredete és fejlődése, az asztronómia alapjai, az európai asztronómia bemutatása és a Kalendáriumról című írása, azt igazolva, hogy a szerző egyszerre volt aktív a tudomány és a hitvilágában is. A jezsuita misszionáriusok újabb csoportjával érkezett Kínába a tiroli származású Martino Martini, kínai neve szerint Wei Kuang Kuo. Martini Tridentben született 1614-ben, fiatalon lépett Jézus társasága tagjai közé, itáliai kollégiumokban végzett rendi tanulmányai után pedig 1643-ban került a kínai misszióba, ahol élete végéig dél-kínai rendházak előjárójaként dolgozott, az 1650-es évek elején pedig a kínai provincia képviselőjeként ő járt el Rómában a kínai rítus engedélyezése körüli vitában, ahol sikerült elérnie a kínai rítust érintő tilalom időleges feloldását. Martini egyike volt a legképzettebb jezsuita Kína szakértőknek, aki latin nyelvű munkák egész sorában ismertette meg az európai közvéleményt a kínai civilizáció, kultúra és vallás értékeivel és Kína történetével. Ezeknél is nagyobb hírnevet szerzett számára a kínai világot kiváló minőségű térképek sorozatában bemutató munkája, amelynek elkészítésekor csillagász és térképész rendtársai eredményeit és a kínai tudományos hagyományt is feldolgozta. Ez a 17 nagyméretű térképlapot és alapos magyarázatokat magába foglaló mű a maga idejében hatalmas sikert aratott, egyben pedig a korabeli európai térképészet vele a földmérés, háromszögelés technikai csúcspontjának számított. A kínai nyelvű munkáiban a keresztény dogmatika tételeit rendszerező módon tárgyaló Martino elkötelezett híve volt Matteo Ricci alkalmazkodási módszerének és a kínai rítus bevezetésének. Így ő maga fogalmazta azt az 1656-os beadványt is, amely a kínai provincia nevében az inkvizíció és a pápai udvar számára a kínai rítus engedélyezését ajánlotta. Ebben Ricci gyakorlati eredményeire és a kínai kultúra ismeretére hivatkozva állította, hogy a konfuciánus hagyomány tisztán politikai és civil kultusz, amely nem áll kizáró ellentétben a keresztény dogmatikával és a szentírási hagyománnyal. Martino ezirányú munkájának nagy eredménye volt az az 1656-os római tartózkodása idején kieszközölt pápai dekrétum, amely néhány évtizedre átmenetileg lezárva a rítusvitát, lehetővé tette a jezsuita misszionáriusok számára a kínai rítus gyakorlását, a kínai hagyomány értékeinek elismerését. Martino kínai nyelven írt művei közül különösen jelentős Isten létezéséről és tulajdonságairól címet viselő dogmatikai összefoglalása és a lélek halhatatlanságáról című értekezése Róma és a nyugati világ számára készült írásai között pedig készített összefoglalást Kína történetéről, a misszió eredményeiről és a keresztény közösség állapotáról a császári birodalomban. Martino végül 1661-ben Hangzhou-ban távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.